A Párciumi Magyar Napokon beszélgettünk először erről az elképzelésről, és én akkor is kissé szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Áll egy doboz a kapuban, méhészeti termékekkel, mézzel telerakva, miért ne törjék azt fel?
Hát ez jó kérdés, először még a feleségem is szkeptikusan állt a dologhoz.
De... Ebben biztos voltam.
Talán én onnan közelíteném meg, hogy általánosan az életben, amit adunk, úgy nagy részt azt is fogjuk kapni. Tehát, hogyha én bizalommal állok az emberek felé, akkor valószínűleg ugyanúgy bizalommal lesznek felém is. Tehát elsősorban, aki ez egy zsákutca, és hogy aki mézet szeretne tőlünk vásárolni, és ezért fogja felkeresni ezt a kis önkiszolgáló szekrényt, az valószínűleg nem azért jön, hogy meglopjam. És hogyha már megbízik az én termékeimben, akkor az a minimum részemről is, hogy én megbízzak a vásárlóban.
Ez nyilván egyértelmű, inkább viccnek szántam, de azért komolyan benne van a veszély, hogy nem vásárolni mennek oda, hanem látják a reklámot, elég sokan beszélnek róla a közösségi médiában, hogy ez elindult. No de komolyodjunk meg egy kicsit, becsületkassa és kártyás átutalás. Hogy működik ez?
Gyakorlatilag egy méteres sárga kis fémszekrényt kell elképzelni, aminek az elején két ajtó található, amely kinyílik, egy az ajtóra felszerelt billentyűzetbe beírt kód után. Ugyanúgy kell elképzelni, mint a csomagátvételeknél az EasyBox rendszereket. Itt annyi a különbség, hogy a kódot úgymond szimbolikusan megkapjuk, ha küldünk egy üzenetet a megadott telefonszámra, vagy ott helyben leszkennelünk egy QR kódot. Ezzel csak annyit akartam kiküszöbölni, hogy úgymond csintalan gyerekek,
vagy mások, akik szórakozni járnak oda?
Igen, tehát legalább egy idézőjelben új lenyomatot hagyjanak, egy telefonszámot, hogyha már ilyen tetre gondolnak. De ez tényleg csak szimbolikus, tehát nagyon egyszerűen kinyitható, utána mindenki kiszolgálja magát is, vagy a dobozban elhelyezett rögzített kis belső úgymondot hagyja a készpénzt, vagy háromféle módon átutalhat nekem pénzt. Tehát nincsen ott helyben kártya leolvasásra a lehetőség.
Előre kell fizetni, vagy lehet utólag is?
Hát előre semmiképp. Tehát kinyílik az ajtó, igen, kiszolgáljuk magunkat, és akkor opcionálisan a vásárló belátása szerint fog fizetni. Mindennek fel van tüntetve az ára, és akkor ő ügyesen kiszámolja, hogy mennyit hozott el, és ott hagyja azt az összeget. Eddig az egy-két nap alatt ugye volt egy kis tesztüzem, és pár nap alatt, mielőtt meghirdettem volna, az a tapasztalat, hogy nemhogy kevesebb pénz lett volna adott termék után, hanem még felfele kerekítettek.
Rendesek a vásárlók Szatmár-Németiben. Azért azt is el kell mondani, hogy nem csak termékbemutató van a ládában, hanem azért elég értékes mennyiség az, ami benne van. Ekkora a bizalom?
Igen, tehát én úgy állok hozzá, hogy ha valaki most mézet fog elvinni fizetés nélkül, nevezük meg a gyermeket, tehát ellopja, igen, akkor őszintén váljon egészségére.
Hát igen. És akkor beszéljünk arról, hogy ilyenkor, hogyha például ma reggel -8 fokot mértek, -9-et Kolozsváron, akkor vajon ilyenkor megugrik-e a mézvásárlási kedv?
Elméletileg igen, tehát a mézfogyasztás mindig asszociálható az időjárás függvényébe, tehát amikor beállnak-e úgymond az influenza szezon megbetegedések, akkor az embereknek eszébe jut, hogy igen, egy kis természetes gyógymóddal is nem árt, hogyha rásegítünk, hogy hamarabb kikerüljünk belőle. Tehát ilyenkor a nagy hidegek esetén felszaporodnak a megfázások, egyértelműen mutatkozik a vásárlásban is.
Van-e olyan termék, amelyet ilyenkor gyakrabban vásárolnak?
Talán a mézek közül a vegyes mézet emelném ki, és így mézkészítményekből az én esetemben egy gyömbérkurkuma vegyes mézzel összekeverve, ez kifejezetten torok fájdalomra nagyon hatékony szokott lenni.
Nagyon sokan keresnek egy bizonyos fajta vagy másik fajta mézet. Van-e jelentős különbség ezek között? Például jelen... van, aki hársfamézet akar kifejezetten, vagy manukamézet, vagy hasonlókat.
Ja, hát annyira jelentőset nem látnék úgymond a fajták között. Én inkább nagyobb hangsúlyt fektetnék a méz minőségére, mert hogyha egy üzletben vásárolt mondjuk kevert mézet, vagy akár termelőtől, ami kristályosodás miatt újra fel lett melegítve egy magasabb hőmérsékleten, elveszti minden gyógyhatását. Tehát függ lényegtelen, hogy milyen úgymond brand manuka, vagy dicsért fajta méz, hárs mézet vásárolunk, ha egyáltalán is gyógyhatása onnantól kezdve. A legegyszerűbb vegyes méz, akár mint egy bármilyen más méz is, ami nyers formában van, sokkal hatékonyabb lesz. Tehát talán a hangsúlyt erre kéne fektetni, hogy legyen megőrizve minden gyógyhatása.
De azért, hogyha ilyen mániákusan szeretjük a folyékony mézet, akkor fel fogjuk melegíteni. Lehet azt jól csinálni?
Valamilyen szinten lehet, tehát itt kompromisszumot kell kötni. A legegyszerűbben úgy szoktam magyarázni én a vásárlóimnak is, hogy a mézet egy magas hőmérsékletnek tegyük ki, ami a 40-45 fok fölötti tartományt érinti. Ott a mézben elpusztulnak azok az élő dolgok, amik a gyógyhatását adják. Ez ugye nincs hőmérővel a kezünkben, nem fogjuk mérizsgélni is a mézet. A legegyszerűbb ezt úgy érzékelni, hogy ami, ha a teába is tegyük, hogyha nekünk égeti a nyelvünket, szánkat, azt jelenti, hogy meghaladta azt a hőmérsékletet. Amennyiben mi is tudjuk fogyasztani relatív kellemesen azt a forró teát, onnantól kezdve bele tudjuk rakni a mézet is. Úgy nem fog károsodni. Ha melegíteni külön szeretnénk egy üvegmézet, talán a legegyszerűbb otthon egy fűtőtestre felrakni egy 24 órára, és eléggé meg fog lágyulni.
Mikrosütőbe betehetjük?
Azt kifejezetten nem ajánlom.
Forró vízbe betehetjük?
Nem, mert az is éget.
Tehát ez mind...
Ez józan paraszt észel, ami minket is éget, károsít, az ugyanúgy a mézben lévő dolgokat is elpusztítja.
És akkor térjünk vissza oda, hogy vannak közben olyan termékek is, mint amikor diót kevernek a mézbe, vagy valamilyen bogyókat, vagy egyéb szereket. Ezek egyszerűen ugyanígy, mondjuk így, hogy hidegen, hűvösen készülnek, tehát nincsenek összefőzve, hogy tönkre menjen a méz.
Elméletileg nincsen a legtöbb esetben. Tehát, hogyha magvakkal keverjük a mézeket, akkor tanácsos egy olyan mézet használni, és ami nem kristályosodik meg idővel, mert úgy nagyon kellemetlen fogyasztani, ha magvakkal teli kristályos mézet próbálunk venni. Ezért a legszépszerűbb egy tiszta akác mézben beletenni ezeket a magvakat, és úgy fogyasztani. Ehhez nem szükséges semmilyen melegítés.
Ezt még akár otthon is meg tudjuk csinálni.
Persze, egyértelműen. Sőt, akár a kristályos mézzel is tudunk magunknak csinálni egy folyékonyabb keveréket, hogyha citromot vagy gyömbért szeletelünk és rétegelve, mint egy most ez rossz hasonló, de mint egy rakott kumplit, ha így összeállítunk, hogy citrom, méz, gyömbér, méz. Maga a gyümölcsök meg a gyökér savassága fel fogja oldani a mézet, és folyékony lesz egy 24 óra múlva.
És ez is nagyon jó módszer ilyenkor hűlés ellen, vagy hűlés így kezelésére.
Van. Így van, csak arra kell mindig figyelni, hogy ha a mézet olyan gyümölcset vagy zöldséget bármivel keverjük, aminek a víz tart, a gyümölcsben lévő víz megnöveli a méz víz tartalmát, akkor azt mindenképpen hűtőben kell tárolni, és általában egy ilyen héten belül fogyasszuk, mert másképp elindulhat az erjedés.
De hogyha például az előző gyömbéres citromost keverjük, akkor az néhány napig eltartható, vagy az is hűtőben való?
Hűtőben, mert ott is a víz meg fogja növelni a méz víz tartalmát.
Szóval így lehet elrontani a mézet, mert hogy Boda László méhész azt mondja, hogy a méhecskék jól csinálják, de az ember el tudja rontani. És hadd mondjam végül azt, hogy bízunk abban, hogy az önkiszolgáló szekrényt nem fogják hamarosan elrontani.
Remélhetőleg. Én bízom benne.
Ezt megtalálhatják Szatmárnémetiben, tehát Boda László otthonának bejáratánál, és elérhetik a közösségi médiában a termelőt, a méhészt, akivel ma reggel beszélgettünk. Boda László, köszönjük szépen!
Én köszönöm, szép napot kívánok! Hangoló.